És itt van velünk a vonalban dr. Krasznai Csaba, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense. Szép napot, jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánunk!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
És azért beszélgetünk, mert jó pár éve a Digitális Mohás címmel megjelent egy kétrészes tanulmány, amelyben Kovács Lászlóval, aki a Nemzeti Közszolgálati Egyetem tanára, arra keresték a választ, vagy azt elemezték, hogy a hazai kiberbiztonságnak milyen főbb területei vannak, és milyen stratégiai fenyegetései, illetve hát javaslatokat tettek ugye a kritikus infrastruktúrák védelmére, és a nemzeti kiberstratégiai megerősítésére. Mikor jelent meg először ez a tanulmány?
Az első változat ez 2008-ban jelent meg, közvetlen az Észtországot ért orosz kibertámadás után, aztán 2016-ban adtunk ki egy újabb változatot, reflektálva azokra a változásokra a világban, amik voltak, ugye nem elfelejtve a hibrid háborút például Oroszország részül Ukrajna felé, és most 2024-ben adtuk ki a legfrissebb változatot, ami pedig az éppen aktuális Magyarországot érintő kiberfenyegetéseket elemezgeti.
Nézzük meg egy kicsit közelebbről, hogy milyen típusú kibertámadások jelentik a legnagyobb veszélyt Magyarország számára, és milyen felkészültséggel vagyunk most a védekezés tekintetében. Ugye visszacsatolnék arra, hogy 2008-tól folyamatosan itt van a látóterünkben ez a probléma.
Abszolút. Ugye a legutolsó felmérés arra próbált meg választ kapni, hogy mik azok a komoly fenyegetések, amelyeket a döntéshozók látnak Magyarországon. Ugye nagyon fontos, hogy különböző országokban különböző típusú kiberfenyegetések vannak. Mi arra voltunk kíváncsiak, hogy Magyarországon a különböző kiber parancsnokok, kibervezetők, legyenek ezek államiak, vagy legyenek ezek kritikus infrastruktúrában felelős emberek, mit látnak fenyegetésnek, utána pedig megfuttattuk a szakmai közösségben, hogy ezek közül mit tartanak relevánsnak, fontosnak, és mi az, ami a legnagyobb fenyegetés. Összesen 33 fenyegetést írtunk föl magunknak, és ezeket próbáltuk megvalidálni, és ebből végül is 5 olyan lett, ami a legkomolyabbnak tűnik. Ebből nagyon nagy meglepetéseket azért nem feltétlenül tudok mondani. A legkomolyabb problémát a válaszadók a tömeges és a célzott adathalászatban látják. Utána jön a digitális írástudás és a kiberbiztonsági tudatosság társadalmi hiánya. Ezután következik a mesterséges intelligencia felhasználása a kibertámadások során, majd a kritikus infrastruktúrát érintő támadások, végül pedig az emberi ráhatással történő szakszóval social engineering támadások szerepeltek az első 5 helyen.
Ezek az a felmérés eredménye, hogy ezt mondták, ezt érezték a legnagyobb veszélynek?
Így van. Pontosan. Tehát ezek azok, amik jelen pillanatban Magyarországot érintve, a magyar társadalmat érintve a legkomolyabb fenyegetések. És nagyon egyhangúan jött ki ez a mélyen a szakmában levő vezetők, illetve ugye a szakmában általában dolgozók válaszaiból.
Egyébként milyen jelei lehetnek annak, hogyha egy államilag támogatott kibertámadás zajlik éppen Magyarország ellen?
Hát, egy másik államtól például. Ennek elég jó jelei.
De tényleg, láttuk
az elmúlt időszakban.
Ugye erről beszéltünk, tudod, múlt héten Endre arról a sorozatról, ami Robert De Niroval, ugye
az Zero Day.
De hogy tényleg, tehát hogyha ha ezzel találkoznánk itt most Magyarországon, akkor mit tapasztalnánk?
Ez volt a digitális Mohács 2.0-nak a fő gondolata, hogy Magyarországgal szemben ez ugyan néz neki, és ebben több különböző fázist írtunk le, ami egyébként egyébként is nagyon jól láthatóan része azoknak az állami támadásoknak, ami egyébként úgy kezdődik, hogy először az úgynevezett kognitív tér uralása lenne a feladat, magyarul egy olyan percepciót, egy olyan képet kéne kialakítani az országban, mondjuk az éppen adott kormányzatról, vagy pedig ugye az ellenérdekelt ország érdekei mentén, amelyből tömegek kezdik el azt gondolni, hogy az a valóság, amit egyébként a közösségi médiában látnak. Ugye innen a következő lépés, ugye a közösségi médiában történő sejtetések, pletykák és minden más, és nagyon fontos része nagyon régóta egyébként a tömegek manipulálásának, ez a dezinformáció. Ugye ezek tudnak átmenni utána a nagy sajtóba, és a sajtó keresztül, ugye amikor valamit egy újság mond, akkor az hirtelen igazzá válik. Tehát amit a tévében mond, az igaz. Történik mindez a továbbiakban, és ezután történik ugye ezeknek a dolgoknak az alátámasztása. Például egy-egy tömegesebb adatszivárgás, egy-egy olyan úgynevezett whistleblower, egy-egy szivároktató, aki mondjuk bele rámutat a dolgok mélyére. És itt most melegen ajánlom például az éppen az Egyesült Államokban történő Signal botrányt, ami bár nem feltétlenül ellenérdekelt, hanem saját butaságból sikerült ezt elkövetni jelenállás szerint, de ugye korábban ilyen jellegű belső szivároktatások az Egyesült Államokban mindenképpen voltak. Majd amikor megrendül a tömegeknek a bizalma abban, hogy a kormány képes kezelni ezeket a helyzeteket, egyáltalán mennyire fölkészültek mondjuk kibertérből, akkor következnek azok a már masszívabb támadások, amelyek például egy-egy kritikus infrastruktúra működőképességét érinthetik, amit már azért megéreznek az emberek, ami után következik jellemzően egy totális bizalomvesztés. A cél ugye egy ilyen tisztán kiberes támadásnál jellemzően az, hogy egy olyan politikai rezsim kerüljön hatalomra, ami az ellenérdekelt ország számára kielégítő, támogatja őket a döntéshozatalban, támogatja őket a diplomáciában, nem pedig feltétlenül az, amit egyébként Ukrajnában lehet látni, hogy mondjuk egy fegyveres összecsapást, egy háborút előlegezzenek meg, amire volt példa 2022-ben, de ott látszódik, hogy tisztán a kiberes támadások nem elégségesek, ugye utána ott kellenek a csizmák is a harctéren, hogy abból hatást lehessen elérni.
Hát most ugye itt a szomszédországokban láttunk eléggé aggasztó jeleket.
Igen, a román választások.
Román választások, a szerb helyzetnek a befolyásolása, illetve a megjelenése, de láttunk itthon is aggasztó jeleket az elmúlt pár évben. Ugye a legnagyobb ilyen botrány ugye az a külügyi intézetnek hát lényegében, amikor úgy apostrofálta ezt a sajtó, hogy lényegében orosz hekkerek kibejárkáltak a külügy szerverein.
Pontosan, ugye ezek a üzenet kiberkémkedésnek nevezett tevékenységek, ezek egyébként abszolút mindennaposak. Azt Magyarországon tudjuk, ismerjük a külügyminisztérium feltörését, hiszen nagyon ment a sajtóban, de nem nagyon tudjuk például, hogy ezzel párhuzamosan egészen konkrétan Csehországban is ugyanez a dolog történnek, csak ugye a kormányzat máshogy reagált ezekre a történésekre. Ugye úgy szoktuk föl sorolni a különböző kiber tevékenységeket, hogy kiberbűnözés, kiberhadviselés, kiberkémkedés, illetve a különböző hektivista és per vagy kiberterrorista cselekmények, tehát különböző motivációkkal rendelkezünk. Ebből az a probléma, hogy egyre inkább összemosódik ez a négy terület, tehát amikor mondjuk egy kutya közönséges zsarlóvírus támadást látunk, lásd még védelmi beszerzési ügynökség például, ugye egy magyar példát mondjuk a tavalyi évben, akkor az a probléma, hogy látszólag elsőre egy teljesen egyértelműen egy profitorientált kiberbűncselekményről van szó. Csak az a probléma, hogyha minél jobban belelátunk az állam és a bűnözői csoportok együttműködésébe, annál kevésbé tudjuk elvonatkoztatni magunkat attól, hogy nem lehet-e véletlenül az, hogy mondjuk azok az adatok, amik véletlenül megvásárolhatók a darkneten, esetleg valamilyen ellenérdekelt ország titkosszolgálatához is kicsorogtak volna.
Hogyan lehet megelőzni ezeket a támadásokat? Van-e kellő óvatosságunk, felkészültségünk, tudásunk, szakemberünk arra, hogy minden ilyen típusú támadást egyel, hogy mondjam, hogy a bűnözők előtt járva tudjunk megelőzni?
A bűnözők előtt sosem fogunk járni, mert hogy ők mindig ugye abban előnyben vannak, hogy látják azt, hogy a védelemnek milyen lehetőségei vannak, és ahhoz igazítják hozzá a támadási megoldást. Viszont vannak nagyon jó és hatásos lépések, amelyekkel legalább csökkenteni lehet ezeknek a bűncselekményeknek a hatását, illetve csökkenteni lehet ugye az áldozatoknak a számát. Ebben például Magyarországon egy nagyon fontos lépés volt 2023. szeptemberében a magyar rendőrség által kezdeményezett úgynevezett Matrix projekt, aminek gyakorlatilag a célja az volt, hogy minden kapitányságon legyen legalább egy nyomozó, aki legalább egy picit érti, hogy hogy működnek a kiberbűncselekmények, és akikhez, hogyha egy áldozat oda megy, akkor szakszerűen föl tudja venni a jegyzőkönyvet, és szakszerűen el tudja indítani a nyomozati cselekményt. Ez például 2024-ben, és gyanítom, hogy 2025-ben is így lesz, egy jelentős javulást hozott a statisztikákban. Nem nullára csökkentette, de mondjuk 25-30%-kal az eseteknek a száma ez csökkent, mert beszéltünk róla, mert beszélt róla a sajtó, mert egyébként volt egy hatékony lehetőség a rendőrségnek ezekre beavatkozni. De ugyanígy mondanám, és ez viszont sajnos a negatív irányba fog majd mutatni, sokan azt gondolják, hogy a kibertámadások megelőzésének rengeteg műszaki és hasonló megoldása van, holott ahhoz, hogy ez érdemben jobb legyen, ez a diplomáciának kéne működnie, a nemzetközi rendnek kéne működnie. Na, ugye egy rendőr sok-sok évvel ezelőtt mondta nekem, az a probléma a kiberbűncselekményekkel, hogy a kiberbűncselekmények nyomozásának képessége északról délre, a nyomozásokban való részvételre való hajlandóság pedig nyugatról keletre csökken. Ami azt jelenti, hogy amíg egyébként országok nem tudnak vagy nem akarnak együttműködni azon országokkal, ahol egyébként a bűncselekmények elkövetődnek, addig nagyon-nagyon nehéz lesz utána menni ezeknek a bűnözőknek, akik tulajdonképpen büntetlenül és gyakorlatilag veszélyezet nélkül hajtatják végre ezeket a cselekményeket.
Szerintem tegyünk most egy kis gondolatjelet, és különböztessük meg ezt a két dolgot, amiről beszélünk. Az egyik ugye a kiberbiztonság, és itt nagyon érdekes az, hogy a leghátsó helyen volt, vagy a legutolsó helyen a social engineering, ami szerintem sokkal nagyobb szerepet kap ebben a dologban, de érdekes, hogy ezt mondták a szakértők. És a másik pedig a kibervédelem, ami ugye nemzetbiztonsági probléma és kritikus infrastruktúrákat érint. Tehát, hogy ebben mennyire van veszélynek kitéve Magyarország, milyenek a csillapításnak, vagy az ellenálló képességnek a foka, illetve, hogy ezek a javaslatok, amik már 2008-ban, 2016-ban és most 2024-ben is megszülettek, ezek mennyire találnak meghallgatásra?
Először is a social engineering az ötödik helyen volt a 33-ból.
Ja, nem 33-ból, ja, értem. Azt hittem, oké, rendben, akkor nem volt annyira hátul, oké.
Nem, egyáltalán nem. Kibervédelem tekintetében azt lehet mondani, hogy még hogyha nem is direkt módon, de azért ezeknek az eredményeknek, ezeket az eredményeket látom visszaköszönni a különböző kormányzati intézkedésekben. Ugye most már nagyon régóta várjuk Magyarország új kiberbiztonsági stratégiáját, ennek láttam egy változatát, és azt tudom mondani, hogy rá ismertem ennek a kutatásnak az eredményeire az ott levő javaslatban, úgyhogy bízom benne, hogy majd a végleges változatban is elő fognak majd ezek jönni. Illetve az egyik legkomolyabb megállapítása az volt, és ezt nagyon régóta mondom és harsogom, hogy a legnagyobb probléma Magyarország kibervédelmével kapcsolatban az az, hogy nagyon operatív módon gondolkodunk, tehát rendőrség, titkosszolgálat, katonaság vonalon gondolkodunk, holott ez nagyon sok országban politikai ügy lehet, ügyé vált, ami azt jelenti, hogy van egy politikai vezetője ennek az egész szervezetnek. Magyarországon ez egészen idén februárig nem volt. Az új magyar kiberbiztonsági törvény, amit 2021. december végén fogadtak el, bevezeti a kiberbiztonságért felelős biztosnak a pozícióját, ami egy politikai pozíció, ezt egyébként Farkas Sörös polgári titkosszolgálatokért felelős államtitkár kapta meg ezt a pozíciót, tehát van ilyen jellegű, ez a governance irányító pozíció. Azt, hogy hogyan fog működni, azt nyilván nem tudom, de például ez is ennek a kutatásnak az egyik fontos következtetése. Remélem, hogy azért döntöttek így, mert olvasták az ajánlást, és remélem, hogy van hatásunk a politikára. Meglátjuk, hogy ez tényleg el fog érni.
Hát mondjuk jobb lett volna, hogy egy forrás megjelölés is van, illetve azt gondolom, hogy nem volt teljesen egyöntetű Farkasörsnek kinevezése után az öröm és a hurrá a kiberbiztonsági csoportokban, de mindegy, ez már csak az én szubjektív megjegyzésem. Itt azért azt is fontos lenne megnézni, hogy azok a létesítmények, amik kimondottan stratégiai fontosságúnak minősülnek, azok mennyire vannak védve és mennyire védhetők. És itt ugye azért összemosódik a dolog, mert nem feltétlenül állami dolgokról van szó, mint mondjuk egy külügyi szerver, hanem erőművekről, vízerőművekről, ilyen áramellátási rendszerekről, atomerőműről, ilyesmi. Tehát, hogy itt azért erőteljesen meg kéne nézni azt, hogy milyen állapotban vannak ezek. Nekem, és most így megelőlegezem ezt, szubjektíven nincs túl jó véleményem erről, bár nem értek hozzá különösképpen, de mondjuk pont most láttam azt, hogy például milyen problémákkal küszködnek turbinacsere tekintetében a paksi atomerőműben, hát azok se teljesen új szerkók, úgyhogy én nem tudom elképzelni, hogy infrastruktúrában, informatikai infrastruktúrában hogy állnak.
Nagyon jó kérdés, köszönöm szépen. 2013-ban jelent meg az első információbiztonsági törvény Magyarországon, aminek a hatája alá tartoztak a kritikus infrastruktúrák is, beleértve az erőműveket, víziközműveket, stb. 2013 óta ezek a kritikus infrastruktúrák körülbelül olyan szerintem 3-400 szervezetről beszélünk, nagyságrendek, amelyek tényleg kritikusak, és amelyekre ez vonatkozott, azok legalább 12 éve kell, hogy foglalkozzanak ezzel a témával. Ugye az új kiberbiztonsági törvény kibővítette ezen intézményeknek a számát, nagyjából 3700-ra, ugye ez a szám pörög itt most, tehát egy olyan jó tízszeres szorzóról van szó, akik közül, például élelmiszeripart tudnám itt példaképpen mondani, agráripart, valószínűleg nulla alappal rendelkeznek kiberbiztonsággal, de az új törvény, ami egyébként egy európai jogszabály következménye, valószínűleg foglalkozniuk kell vele. A gyakorlatban a kritikus infrastruktúrák védelme azért lényegesen jobban áll, mint ahogy azt elképzeli. Egész egyszerűen azért, mert emiatt a törvény miatt kell, hogy legyen olyan, aki felelős az információ biztonságért és kiberbiztonságért az adott szervezetben. Van hatósági ellenőrzés több tekintetben is. Kell, hogy legyen a technológia, ami egyébként ezt a védelmet kialakítja. Vannak nyilván iparágok, ahol ez jobban működik, tehát mondjuk a villamosenergiaipart tudom mondani. Az, hogy a turbinák, a fizikai dolgok hogyan néznek ki, az egy dolog. Az, hogy az informatikában egyébként mennyire foglalkoznak vele, az egy másik dolog. Az informatika mindig olcsóbb tud lenni, mint maga az eszköz. Nem azt mondom, hogy nincsen forráshiány, mert van. Nem azt mondom, hogy nincsen szakemberhiány, mert van. De mondjuk, hogyha ismerve a környező országok hasonló felkészültségét, azért messze nem mi vagyunk a leggyengébb láncszem itt a régióban.
Igen, és ehhez hadd egészítsem ki azt az információt, hogy ugye a bankrendszer is nagyon sok kihívással küzd kiberbiztonság tekintetében. Elég sok mindent tesznek egyébként a lakosság felvilágosítása érdekében. Erről kötelezően szinte minden bank kommunikál. Úgyhogy én azt gondolom, hogyha ugye lakossági felkészültséget nézzük az elmúlt időszakra nézve, akkor ma már sokkal jobban állunk, mint pár évvel ezelőtt. Erről mi a véleménye?
Nem, ahogy a klasszikus Csernobil című sorozatban levő filmben mondták, ugye nem jó, de nem is tragikus. Igen, a Kiberpajzs nevű kezdeményezés, amit valóban a pénzintézetek kezdtek el és csatlakoztak hozzá, de ugye a Nemzeti Kibervédelmi Intézet, illetve a Magyar Rendőrség is nagyon hatékonyan tudta visszaszorítani a különböző pénzügyi csalásokat, megint azt mondom, nem nullára, de legalább ugye a társadalmi közbeszédben ez benne van. Lehetett volna korábban, de legalább van valami, és találkoznak vele olyanok, akik egyébként valamelyik banknak az ügyfelei lesznek. Összességében egyébként az a helyzet, hogyha végignézek az elmúlt 15-20 éven, olyan nagyon tragikus esetek, és nagyon nagy adatszivárgások, és nagyon nagy problémák Magyarországon tulajdonképpen nem történtek. Ha mondok egy példát, több országról tudok, ahol gyakorlatilag a teljes állampolgári adatbázist megszerezték, tehát itt dél-amerikai országokról, dél-kelet-ázsiai országokról, közel-keleti országokról tudok, ahol teljes adatszivárgások voltak. Magyarországon nyoma sincsen annak, hogy bármilyen tömeges adatszivárgás történt volna mondjuk az állami rendszerekből. Tudok bankrablásokról, amik online történtek nagyon sok országban. Magyarországon ilyen tulajdonképpen nem történt. És ez nem azért van, mert a nyelvünk majd megvéd, hanem egész egyszerűen azért, mert a legtöbb országhoz képest azt tudom mondani, hogy nagyon régóta van szabályozásunk, nagyon régóta vannak közösségek, nagyon régóta foglalkozunk ezzel a kérdéssel, és bár a sajtóban nagyon gyakran eljön, hogy Magyarország csúszik hátra a világranglistán a kibervédelem tekintetében, azért azt nem szabad elfelejteni, hogy van 200 ország ezen a ranglistán, és annak mi mindig bőven az első harmadában vagyunk, és nem igazából nem mi csúszunk vissza, hanem vannak országok, amelyek sokkal nagyobb erőfeszítéseket tesznek a kibervédelem kialakítása tekintetében. Az egész digitális muhásnak az az üzenete, hogy van egy csomó alacsonyan függő gyümölcsünk, ami nem is feltétlenül kerülne a világ minden pénzébe, hanem szervezésbe, gondolkodásba, az egész mindsetnek, hogyha szabad ezt a szót használom, a kicsit átalakításába, és utána rögtön rapid módon tudnánk előre menni ezen a ranglistán, már nyilván, hogyha számít bármit a ranglista.
Oké, hát reméljük, hogy így lesz, és nem azt jelenti az, hogy ilyen komoly incidens nem volt, hogy ez még várat magára, mert ugye ez szokott lenni, hát reméljük, hogy...
Ne legyen igen, így, igen, és igen. Megelőzzük.
Azért van ebben egy adag remény is ebben az egészben, de hát na.
Jó, a felkészültséget
folyamatosan. Ahogy a mondás tartja, ugye szárazon tartjuk a puskaport, és hiszünk Istenben. Ezen túlmenően egyébként sem tudunk mit csinálni.
Oké, nagyon szépen köszönjük az információkat. További szép napot, jó munkát.
Köszönjük szépen.
Köszönöm a lehetőséget. Viszont hallásra.
Dr. Krasznai Csabával beszélgetünk, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docensével, aki szerzőtársa volt a Nekünk Mohács kell című kétrészes tanulmánynak, aminek a részleteiről és az aktualitásairól beszélgetünk az elmúlt.
Ez be lehet írni egyébként, Digitális Mohács, és ott van elérhető szerintem ez a tanulmány.